Na, kicsit nyugdíjazunk, és hát nagy örömünkre ellátogatott hozzánk személyesen Farkas András, a nyugdíjgurú. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És az a témánk, hogy ugye van ez a nők 40, ez a kedvezményes 40 év szolgálat után igénybe vehető korai nyugdíjazása a hölgyeknek. Felmerült, felbukkant. Egyébként honnan jött az ötlet, hogy esetleg férfi 40 is lehetne, amit majd mindjárt megbeszélünk, hogy mennyire rossz ötlet.
Hát folyamatos ellenzéki javaslat. Aha. Évek óta, mint a búvópatak felbukkan. Maga a gondolat az egyáltalán nem ördögtől való, hiszen most itt férfiak ülünk épp a stúdióba, és egyikünknek se lehet a 65 éves nyugdíj korhatár előtt elmenni nyugdíjba. 2011 végéig lehetett. Akkor volt számtalan korkedvezményes, korengedményes korhatár előtti mindenféle nyugdíj, amit egyébként a férfiak nagy tömegbe igénybe is vettek. Azóta viszont ez megszűnt, de ugyanabban az évben, amikor megszűnt a férfiak számára minden ilyen lehetőség, akkor jött be a nők számára a kedvezményes nyugdíj. Ez a nők 40, amiben a 40-es szám arra utal, hogy 40 évi jogosító időt kell szerezni, és hogyha ez megvan, akkor utána életkoruktól függetlenül bármikor elmehetnek a nők, tehát akár 60 vagy 61 éves korukban.
Mindez történik úgy, hogy statisztikailag mi töltünk kevesebb időt.
Mi töltünk alatt ezen a földön.
Igen. Egyébként is, ugye,
igen,
meg.
Igen, de ez egy nagyon bonyolult összetett kérdéskör. Ugye az alaptörvénybe bekerült az, hogy a nők javára pozitív diszkriminációt lehet alkalmazni a nyugdíjrendszerbe, ennek a következménye ez a nők 40. Mondom, önmagában nem lenne ez nagy baj, sőt, viszont a baj az az, hogy a világ egyetlen olyan korengedményes nyugdíja, ez a nők kedvezményes nyugdíja, amit nem terhel levonás. Ha belegondoltok, nagyon egyszerű a közgazdasági alapja, hogyha én korábban hagyom abba a járulékfizetést, mert elmehetek korábban, igen, nyugdíjba, és hosszabb ideig leszek nyugdíjas, tehát jobban terhelem a nyugdíjkasszát.
Az kinyit egy gepet, nem, mert nem fizetek be,
akkor ennek az ára az európai nyugdíjrendszer az, mert mindenhol ismernek ilyen megoldást, az az ára, hogy akkor kisebb lesz a nyugdíj összege, tehát egy máluszt, egy büntetés, egy levonást alkalmaznak a, aha, nyugdíj összegéből, ami jellemzően 3-5% évente ez a levonás.
Tehát megadja, mondjuk, a lehetőséget, megadja, hogy igénybe vegye a korai,
de akkor azt mondja, hogy kevesebb lesz a nyugdíj, ráadásul életed végéig, tehát nincs újra számítás.
Ja, igen.
Persze, persze. De most ha ez volt a régi magyar rendszerben is 2011-ig, ezt szokszó nélkül tudomásul vették az emberek, mert gondold el, hogy férfi társaink, akik mondjuk 60 évesen elveszik a munkájukat, vagy rossz lesz az egészségi állapotuk, hogy gyakorlatilag itt bolyonganak nagyon picike ellátási lehetősége, ha egyáltalán jogosultak mondjuk a nyugdíj előtti álláskeresési segélyre, vagy betegen itt szegények mindenféle komolyabb ellátás nélkül, és ki kell várniuk akkor is a 65 éves nyugdíjkorhatár. Tehát nincs lehetőség arra, hogy elmenjen egy férfi korábban, ezért jogosnak tűnik az a felvetés, hogy a nők 40 mintájára legyen egy férfi 40. Csak azért nem jogos mégsem, mert ez olyan, mintha egy 15. havi nyugdíjjal terhelnénk meg a nyugdíjrendszert.
Tehát az igazságosság szempontjából jogos, csak a kassa szempontjából és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából nem jogos, vagy hogyan?
Nagyon jól közelítesz a lényeghez, mert ugye amikor bedobják ezt a javaslatot, akkor azt nem veszik figyelembe, hogy ezzel a nők 40 feltételét el kell rontani, mert különben nem lesz rá finanszírozási forrás. Tehát magyarán nem lehet fenntartani azt a hungarikumot, hogy a nők teljes nyugdíjat kapnak korábban is, ha elmennek nyugdíjba, hanem akkor a női nyugdíjat is el kéne, idézelve mondom, rontani, tehát ott is kéne egy levonás bevezetni, mert a férfiak kedvezményét nyilván csak így lehetne bevezetni egy ilyen levonásos módszerrel. Ráadásul ugye a nők 40, amikor 2011. január 1-től lehet ezt igénybe venni a hölgyeknek, akkor 62 év volt a nyugdíjkorhatár. Azóta fölemelkedett 65 évre, és az a plusz 3 évnyi emelkedés, ez nem tükröződik a 40 évi jogosító időbe. Tehát nem, most se nők 43-nak hívjuk.
Egy fontos felvetés a hallgatótól, tehát hogy mennyivel terhel meg jobban a nyugdíjkasszát, tehát terhelné meg jobban, hogyha lenne férfi 40 is, amiatt, hogy a férfiak jobban keresnek.
A férfiak és a nők között jellemzően 15%-os gap van a nyugdíjban, tehát ez ugye a női életpályát, ezt fejtegettem a cikkemben, és az olyan, mint egy fűrészfog. Tehát elindul a nő, ugyanúgy, mint egy férfi, vagy még gyorsabban elindul, aztán jön a gyerekszülés, akkor visszazuhan az első fűrészfog. Akkor a gyerek nevelés után visszamegy az első gyerek után dolgozni, megint megy föl a fűrészfog, megint visszaesik, hogy jön egy második gyerek. Utána nagyon sok hölgynél még ráadásul az is egy újabb fűrészfokat beépít, akár a többi gyerek, akár pedig az, hogy elkezdi az idős hozzátartozókat a családba, jellemzően a nők ápolják, és akkor megint csak olyan munkát kell vállalni, nagyon sokszor, ami ezt lehetővé teszi.
Rugalmasabb, kevesebb
fizetés. Ez a fűrészfogszerű dolog miatt a nőknek egy nagyon fájdalmas jövedelem hullámzás is van az életük során, és ezt tükröz, ráadásul még ott van ugye a női üvegplafon, meg ott van az, hogy eleve a női munkáért a kereset átlagosan kevesebb, nem csak nálunk, egész Európában, és ezért aztán összességében most 14-15%-kal átlagosan magasabb egy férfi nyugdíja, mint egy női nyugdíj, még annál a nők, azon női nyugdíjak esetén is, ahol eleve ilyen hosszú szolgálati idő van, tehát ez a 40 év, amiből ugye 8 évet lehet gyerekneveléssel össze szerezni.
Most erre megint lehetne, bocsánat, zárójelesen az igazságosság alapon érzésre, hogy ez viszont önmagában indokolná, hogy ők kedvezményt kapjanak, és akkor a nőknél legyen valami kedvezményes lehetőség, ez abszolút, a férfiaknál meg nem.
Annyit kell csak tudni, hogy most a nők kedvezményes nyugdíja az pont annyiba kerül, mint egy havi plusz nyugdíj. Tehát azért mondom, hogy van most ugye 13 havi nyugdíjunk, 12 havi normál, plusz van a 13. havi nyugdíjunk, plusz van a nők kedvezményes nyugdíja, ami egyébként most...
Az egy 14. havi kiadásnak, 14.
havi kiadás, és hogyha akarnánk egy férfi 40-et, akkor az egy majdnem teljes 15. havi plusz nyugdíj is belenyomna, úgy, hogy nincs mögötte külön fedezet, sőt, kevesebb lenne a fedezet, mert hogy korábban abba hagynák a járulékfizetést, meg a szociálfizetést a munkáltatói.
Tehát ezt dönteni a kasszát egyből?
De ha maradna így, tehát én azért mondom, hogy semmi nem ördögtől való, nagyon jogos az az igény, hogy a férfiaknak is legyen valami kedvezmény, de ennek az az ára, hogy akkor az a nyugdíj, amit így korábban igénybe vennének, az kisebb mértékű lenne. Tehát az a biztosítás matematikusok gyönyörűen ki tudják számolni, hogy mennyi lenne az a levonás. Mondom, elmegyünk Ausztriába, Németországba, Angliába, mindenhol van ilyen, de a létezik, csak mindenhol tudomásra veszik, hogy kisebb a nyugdíj.
Igazából ez egy kósza ellenzéki javaslat, vagy pedig ez fölmerült döntéshozói inkább... szint. Azért kérdezem, mert közben van egy másik vonal, és a kettőt össze kéne kapcsolnunk, hogy van egy nyugdíjreform kötelezettségünk az unió részéről. Igen. Tehát valamit kezdeni kell. Igen. Itt ezzel kapcsolatosan most mi az elvárás? Tehát, mert láttuk, hogy Brüsszel részéről lehetnek kívánságok, hogyha a kormány magasról tesz rá. Tehát azért látunk olyat, hogy...
De mi az elvárás? Tehát de mi az, hogy mit kell reformálni?
Ha szeretnénk igénybe venni a európai helyreállítási és ellenálló képességi eszköznek a forrásait, akkor ahhoz vállalta a kormányzat egyebek között azt, hogy 2025. március 31-én már be is vezetünk egy nyugdíjreformot.
Tehát ez is az uniós pénzekkel van összekötve.
Ez is uniós pénzekkel van összekötve. Egyébként nagyon ráférne a magyar nyugdíjrendszerre nyilván egy komolyabb reform is.
És mi minősül reformnak? Tehát mi az, amit... Ez már reform, jön pénz, ez még nem reform, csak toltatás, foltozás. Hogy
ez? Ezt nem határozhatja meg az unió egyébként, mert hát minden állam saját szuverén hatáskörre, a saját nyugdíjrendszerének a fölépítése. Az Európai Unióban van két rendelet, ami összehangolja ezeket a rendszereket, de maguk a rendszerek azok a tagállami hatáskörben maradnak. Most, hogy mi minősül reformnak? Hát ha csak állítgatunk, például emeljük a nyugdíjkorhatárt, azt akár lehet reformnak is minősíteni, de ez igazán nem reform, hanem egy meglevő eszközöt. Annak van egy olyan módszer, amit egyébként javasol az unió is, és most már 13 tagországban alkalmazzák is, hogy nem egy ilyen merev nyugdíjkorhatárban, mint nálunk, hogy 65 év és kész, hanem az van, hogy a 65 éves korban várható további élettartam változásától teszik függővé a jövőbeni nyugdíjkorhatár. Tehát ha például most egy férfi...
Már most leülök, és megkapaszkodok neki.
Kapaszkodj meg.
Mennyi esélyünk van, ha megéljük a 65-öt? Mert ugye ez számít a nyugdíjrendszernek.
Kezdjük azzal, hogy amíg megéljük a 65 évet, a férfiak 73%-a megéli. Tehát a többségünk megéli.
Okay.
Ha addig nem dobtuk fel a bakancsot...
A férfiak akkor... több mint negyede nem jut el a nyugdíjkorhatárig, így is fogalmazhatunk.
Hát úgy is fogalmazhat, de hát ez egy természetes folyamat. Hát a nyugdíjban el lenne menni 10 éves korban, akkor még 97%.
Értem, de mondjuk két országgal odébb meg a 83%-a jut odáig, nálunk meg ez csak 73%.
Nálunk a nők 87%-a jut el, a férfiak 73%-a, és nem azért, de itt mindjárt itt van az egy legnagyobb magyar probléma, hogy a középkorú és fiatal magyar férfiak halálozása sokkal nagyobb, mint az európai átlag. hogy ezt kéne megvizsgálni, ugyan miért? Aha. Mert én ugye mondtam egy pár dolgot a stresszfaktortól a házi pálinkán át, igen, a mozgásszegény életmódig, amely minden, igen, benne van, de lehetünk mi büszkék erre a magyaros hozzáállásra, csak sajnos ez megrövidíti, uh-huh, a férfiak életét. Tehát először azon kell javítani, abban a pillanatban az összes ilyen mutatónk javulhatna, uh-huh, és több férfi érhetné.
Mert na, ha eljutunk a 65-ig, onnantól már egész jók az esélyek.
Onnant már egy férfi is most a pandémia után is, amikor ugye leromlottak a mutatók, így is 13,2 évre számíthat. 65 éves korban egy férfi, egy nő az meg 17 évre számíthat. Tehát az már nem annyira rossz, amikor 65 évesek vagyunk. Az igaz,
és hogy ez legalább szépen az elmúlt évek, évtizedekben javult, ugye? Ez
egészen a pandémia első évéig, akkor az visszanyag, egy jó másfél évet elrontott mindenhol egész Európában, uh-huh, mondjuk Amerikában több mint 3-at rontott el, aha, de ezt ugye ez kitermeli majd aztán az élet, és nagyon reméljük, hogy javulni fog újra. Ez egyébként mindig, amikor nő az élettartam, akkor a nyugdíjrendszer finanszírozásáért és a sikítozás hangosodik, mert akkor ugye egyre hosszabb ideig kell, ha nem változnak a feltételek, a nyugdíjat biztosítani, pont emiatt van mindig napirenden a nyugdíjkorhatárok változtatása. Ha lenne egy ilyen automatizmus, hogyha mondjuk nő a, mondjuk most 13,2 a férfiak várató élettartama, a nők 65 éves korban, a 65 éves nők további várató élettartama meg 13,2, tehát valahol 15 a köztes érték, akkor azt jelenti, hogy ha 15-ről fölmenne 16 évre a 65 éves korban várató további élettartam, akkor egy olyan rendszerben, ahol ehhez kötjük a nyugdíjkorhatár, ott 65 évről fölmenne 66 évre a nyugdíjkorhatár.
Tehát, hogy mindig 15 legyen a végén? Tehát automatikusan csúszik vele, vagy hogy hogyan?
Azt nézik meg, hogy a kiinduló pont mondjuk most 15 év, ha ahhoz képest nő, akkor ahhoz képest meghatározzák, hogy a nyugdíjkorhatárnak is nőnie kell. Az európai rendszerekben vagy pontosan annyival növelik a nyugdíjkorhatárt, mint amennyivel nő a várható élettartam, vagy annak a kétharmadával. 12-8
megoldás.
Hát a finnek például ezt nagyon, és mi hát mégis testvérnék.
Igen,
nem?
Persze.
Mit tudom én,
legalább itt tartsunk össze.
Csak ami jó, azt nem veszük át.
Nem is hozom a svéd rendszert.
Nagyon sok mindent lehetett adni. Nem is tudom, amit átveszünk a finnek túl a testet. Az alkoholizmust azt szeretjük.
Talán igen, az igen.
Hát ami egyébként hozzájárul a férfiak várható élettartamának rövidségéhez. Tehát ami a összességében, még az előző 2005. kérdésedre visszatérve, hogy ez miért jelent plusz finanszírozás kockázatot, hát azért, mert egy 15. havi nyugdíjat, ha beépítünk, annak azt már végképp semmilyen fedezete nincs a rendszerben, mivel ezek mindig csak egy-egy ellenzéki javaslathoz kötődik, ezért igazán nagy esélye annak nincs, hogy ez beépüljön a nyugdíjreformba, bár maga a nyugdíjreformnak lehetne egy lényeges eleme, hogy egy modern, korszerű, korkedvezményes nyugdíjrendszert beépítsünk, úgy, ami nemektől függetlenül jár mind a két nem számára, ahol úgy lehet a pozitív diszkriminációt érvényesíteni, hogy mondjuk a nőknek sokkal kisebb lenne ez az elvonás a nyugdíjukból, mint a férfiaknak.
De hogyha ez egy politikai termék, akkor ezt azért nehéz lenne megmagyarázni, nem? Mert akkor hát csökken a nőknek, akkor azt lényegében elvennék.
Hát ha csak nem, most a Brüsszel vagy az EU-s reformokba csomagoljuk, és akkor utána rá lehet kenni Brüsszelre.
Azért ennyire, ennél sokkal finomabban is meg lehet ezt oldani. Először is semmiképpen nem lehet hozzányúlni a már megállapított nyugdíjakhoz. Az nyilván, az egyszerűen ez csak mindig a jövőre vonatkozna, és mindig van, legalábbis a normális európai nyugdíjrendszerekben 5-10-15 éves várakozási idő után lép bármilyen ilyen nagy jelentőségű változás hatályba. Egyébként most a magyar nyugdíjrendszeren azt látjuk, hogy azért a finanszírozási nyomás az nő most is, hiszen az elszabadult infláció miatt is, de most 6000 milliárd forint fölé megy jövőre már a tervezett nyugdíjköltségvetés. 6019-nél tartunk.
Mennyibe kerül a nők 40-ből?
Az 449 milliárd. Aha. Sőt, bocsánat, 467 milliárd, mert a 13. havi nyugdíj az 449 milliárd. Tehát látjuk, hogy ezek az itt óriási tételek röpködnek. Maga a nyugdíj, a korbe töltött nyugdíj, meg a nőkedvezményes nyugdíja összesen, az több mint 5500 milliárd forintba került. Tehát ezek rettenetesen nagy tétele, és ebben még benne sincs az, amit a pénzügyminisztérium mindig külön kiemel, hogy ez még tessék hozzászámolni 4-500 milliárd forintot, ami a nyugdíjszerű állátásokra vonatkozik, aha, tehát a korhatár előtti állátás, meg ilyen tétele, és akkor már is egy 6500 milliárd forintos őrületes költségvetési kiadásnál tartunk, és ugye azért kell például, amikor a nyugdíj emelésekről vitatkozunk, most a nyugdíjas társadalom az rettenetesen szeretne egy évközi rendkívüli nyugdíjemelést, mert csak 15%-kal emelték januárban a nyugdíjakat, miközben tudjuk, hogy még a nyugdíjas infláció még mindig 22% körül van. Az első három hónapban 27% fölött volt a nyugdíjasoknak, de mégis most mégsem kaptak egyelőre évközi nyugdíjemelést. Nyilván nincs is pénz most a kasszában, de annyit kell erről tudni, hogy egyetlen 1% ponnyi emelés az 55 milliárd forintba kerül. Tehát ha mondjuk egy 3%-os plusz emelés, az mindjárt 165 milliárdos plusz tétel egy olyan kasszából, ahol tudjuk, hogy most inkább a kihívásokkal van tele, mint pénzzel.
Hát ez így első körben elég szépen hangzik.
Mi lenne az optimális javaslat, ami mondjuk nem diszkriminatív férfiaknak és nőknek is igazságosnak tűnik, és mondjuk a nyugdíjkassza fenntarthatósága se kerülne veszélybe.
Gyakorlatilag azt mondtam nektek, hogy a összes modern európai nyugdíjrendszerhez hasonlóan, és a mi korábbi nyugdíjrendszerünkhöz hasonlóan egy olyan korhatár előtti ellátási rendszert is be lehet vezetni, ami mondjuk azt mondaná, hogy mindenki nemektől függetlenül elmehet mondjuk, de legfeljebb 3 évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt, ugye ez az első korlát, hogy elszaladjon. A másik, hogy a nők, férfiak ezt szintén igénybe vehetik, de minél korábban veszed igénybe, annál nagyobb levonás terheli a megállapított nyugdíjadat.
Ez egy fontos lépés.
Ebben lenne a pozitív diszkrimináció, hogy a nőknél vagy megtartanánk, hogy nincs levonás, bár az nagyon ellene megy a logikának a nyugdíjrendszerben, hanem azt mondanánk, hogy ott mondjuk felesben lenne csak, vagy egyharmados mértékben.
Tehát azért kapassanak
az
kedvezményt ebben is.
Ebbe is kell, és akkor itt érvényesülne.
De senki ne kerül senki szolgáltatott helyzetbe két-három évvel azelőtt, hogy
csomó magasabb jövedelmű biztosan igénybe is venné, hát mondván, hogy előbb befejezheti a munkát, hogyha a saját megtakarításai biztosítják.
Tulajdonképpen ma a legjobb stratégia, ha valaki jó egészségi állapotban van és szeret dolgozni, vagy tud dolgozni, hogy elmegy nyugdíjba, és mellette dolgozik tovább. Igen. Akkor hihetetlenül jól jár, mert ugye megkapja a nyugdíját, most a versenyszféráról.
De a kassza is jól jár.
A kassza, mivel ez a férfiaknál eleve a nyugdíjkorhatár betöltése utánról van szó, a kassza is jól jár. Hisz a nőknél ott más egy kicsit a helyzet, ugye ott van ez a terhelés, hogy nők 40, viszont ha mellette dolgozik, akkor már 2020 óta nincs semmilyen közter rajta, csak a 15%-os SZIA, és hogyha egy olyan hölgyről van szó, akinek legalább 4 gyermeke van, akkor még SZIA sincs. Tehát ő teljesen a bruttó keresetét nettóként kapja meg egy nyugdíjas. Egy férfi nyugdíjas, az meg összesen csak 15%-os SZIA-t fizet a nyugdíj mellett szerzett kereset után. Ez egy nagyon kedvező folyamat, egyébként Magyarországot egyőre ezt tartja fönn a felszínen, ha belegondoltok, akár melyik területre nézünk, ahol óriási munkaerőhiány van, ott egyre több a nyugdíjas, legalábbis a nyugdíjba vonult ember. Most azért mondom, hogy nyugdíjba vonult, mert a hölgyeknél ugye az még messze nem 65 éves hölgyekről beszélünk, például az egész pedagógiai rendszer most már lassan a nyugdíjasok tartják a felszín, nem is beszél az egészségügyről.
Igen, orvosok, gyerekorvosok.
Ahol ugye én nagyon régen harcolok azért, hogy szűnjön már meg minden korlátozás a közszférában is a nyugdíj melletti munka tekintetében, mert ott még mindig fennáll az a veszély, hogy szüneteltetik a nyugdíjat, amíg valaki mondjuk közalkalmazott. És ezért állandóan a nehéz területeken, mint az egészségügy is különmentesítő rendelkezéseket kellett hozni, hogy azért ők is megkaphassák a nyugdíjat, és mellette valamilyen jogcímen, vagy az illetményüket, és mellette valamilyen jogcímen a nyugdíjukat is. Úgyhogy ezeket, ha teljesen feloldanánk, az megint ad egy enyhülést a olyan magasan képzett szakemberek hiánya alól föltétlenül, akik nyugdíjba mennek, és mellette kedvező módon tudnának dolgozni.
Egy picit hadd kanyarodjak még oda-vissza, mert eltértünk arról a vonaltól, hogy igazából mik is itt az uniós elvárások a reformmal kapcsolatosan?
A reformmal az uniós elvárás, kettő javaslat van, az egyik ez, hogy a korhatár azt kössük a 65 éves korban várható további élettartamhoz valamilyen módon, amit te abszolút elfogadható, mondom, már 13 tagállam meg is csinált, és a többiek is tervezik, simán bele lehet ebbe menni nálunk is. A másik javaslat az volt, hogy a szolidaritási elemeket erősítsük meg a magyar nyugdíjrendszerben, mert azok nagyon-nagyon gyöngék. Ugye az egy villámgyors kis...
Ez már valahogy nehezebb, mert ez sehol nem működik nagyon a magyar rendszerben.
A magyar rendszerben sehol, de mindenhol működik Európában, a kelet-európai rendszerekben is, csak nálunk nem.
Igen, ugye, de ez egy elég tudatos kormányzati stratégia, ezen kéne változtatni, ezen, nem? Mert ugye...
De azért kéne, mert ez több mint 500 ezer embert érint. Uh-huh. Tehát azokat a nyugdíjasokat, akiknek nem éri el most se az emelések után se a 100 ezer forintot a nyugdíja, az körülbelül 500 000 ember. Uh-huh. És az ő esetükben lehet egyébként viszonylag egyszerű megoldással is jelentős javulást elérni. Például nagyon régóta a nyugdíj prémium nevű plusz juttatásnak a különösebb értelme nincs, mert ez azért került be a nyugdíjtörvénybe annak idején, mert megszűnt a régi 13. havi nyugdíj. Ez volt egy ilyen édesítő elem a keserű valóságban. Most miután van 13. havi nyugdíj, ez a nyugdíjprémium, ez egy okafogyott juttatás. Ezt az egészet úgy, ahogy van, át lehetne egy szolidaritási támogatási alappá minősíteni, és ebből egy szolidaritási nyugdíjkorrekciót végrehajtani minden évben a legszegényebb nyugdíjasok számára. Jövőre is be van tervezve 20,5 milliárd erre a célra. Ha ezt elporlasztom a 2,5 millió jogosult között, akkor még 10 ezer forint se jön ki átlagba. Na de hogyha ez csak 500 ezer emberre porlasztom el, akkor mindjárt 40-50 ezer forintos tételt lehetne fejenként kiadni, ami ezeknek az embereknek életmentő lehet. Ilyen típusú szolidaritási javaslatok, azok bekerülhetnének egy ilyen nyugdíjreformba. Ez senkinek nem fájna, mert ott van rajta, most is félre van téve erre a pénz, vagy legalábbis előirányzat ott van, csak a felhasználás módját kéne megváltoztatni.
Tarács, igen, megkérdeznek néha döntéshozók?
Hogyne, a párom meg szokott
jó, kérdezni. Az nagyon fontos, csak én azt hittem, hogy ez egy magasabb szinten is érdemes lennek, hogyha konzultálnának
vele. Hát én írom a dolgaimat, olvasnak sokan, azt tudom, mert a hírlevelemben rengeteg kormányzati cím is szerepel, tehát nagyon remélem, hogy eljutnak, ha közvetve, de valahogy azért hathatok.
Bízunk ebben.
De apró változtatásokra azért érkeztek az elmúlt hónapokban hírek, vagy kiszivárogtak, hogy van kormányzati szinten is gondolkodás, ebből visszajutott hogyne, valami?
Hogy nézd, akkor... a most egyelőre annyit vállalt a kormányzat idénre, 2023-ra, hogy december 31-ig el kell készülnie egy nemzetközi tanulmánynak. De hogy kit kértek föl, és hogy ez készül-e, azt nem tudom, de hogy ez bevállalta a kormányzat. Tehát elvileg december végén, ha meghívtuk, akkor de már beszélgethetnénk erről a tanulmányról.
De ez tovább is az uniós elvárás. Hogyha,
ez az uniós elvárás,
hogy ott megy a tötymörgés, és lesz pénz, nem lesz pénz, akkor lehet, hogy
minden csúszhat.
Lehet, hogy csak ezért csinálnák, meg nem tudjuk. Tehát, hogy ez a...
Nem tudjuk. Egyelőre annyit kell tudni, hogy a olyan óriási gond nem a nyugdíjkasszával van. Tehát a nyugdíjkassza még elpöfög. Ugye, erről már beszélgettünk többször is, hogy 2035-2037-ig akár a mostani felt, ha nem akarunk túl sok plusz kedvezmény belerakni, mert akkor nem biztos, hogy ez kibírja. Mm-hmm. Tehát mit tudom én, egy férfi 40-et nem bír ki.
A jelenlegi
verziójában az elketyek. 2035-37 körül ott már nagyon nagy recsegések lehetnek, tehát addig meg van idő, hát hol van az még?
Persze.
A nagy gond az nem itt van, hanem mondjuk az egészségkasszánál van, meg tehát azoknál, amik gyorsabban tudnak a fejünkre omlani. Egy nyugdíjrendszerben még az omlásában is lassú és méltóság teljes.
Nagyon jó.
De jó hír.
Főleg úgy, hogy körülbelül az a mi nyugdíjban menetelünknek az ideje, amíg éppen kihúzza a kassza, úgyhogy ez csodás.
Igen,
tényleg, pont mi nyakunkra omlik az egész. Okay. Hát ezzel a vidám vén szóval akkor megköszönjük, hogy beugrottál hozzánk.
Nagyon
hasznos ezt rendre átbeszélni, és ezeket a témákat így van feszegetni. Köszi még egyszer. Farkas András, a nyugdíjgurú volt a vendégünk.